Erős fáram Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 394-es számú énekével. 394-es éneket énekeljük. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A mai Isten tiszteletünkön a 7-es számú liturgiát énekeljük. A 7-es számú liturgiánk énekes könyvünk 56. oldalán található.
Uram, üdvözd is népedet, és áld meg örökségedet. Légy pásztora, és gondozd örökké. Erőm és pajzsom vagy, Uram. Benned bízik szívem. Megsegítettél, ezért újjong az én lelkem, és magasztalak énekemmel.
Hálad dicsőség, Atya Isten néked, Szent Fiú Isten, vigasztaló lélek, most és magasztaljon téged, zenj
Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a keresztséggel az ige által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvérei, Isten színe előtt gondoljunk hihetetlenségünkre, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Tessék, Szent Istenünk, könyörgünk, irgalmazz nékünk, ha vár minket az ítélet, légy kegyelmes, kérünk téged.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. És Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöknek megkönyörüljön és Istenhez vezessen bennünket. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, aki örökkévaló javakat készítettél a téged szeretőknek, gyújtsd meg szívünkben a te szeretetet tüzét, hogy mindennél jobban szeressünk téged, és így elnyeljük ígéreteidet, amelyek sokszorosan felülmúlják reménységeinket. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapra, oltár előtti tanulvasásra kijelölt igét, melyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetében, az első verstől a 7. versig a következőképpen. Isten igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, a 43. fejezet első versétől. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, nevelen szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzességből, leányaimat a föld végéről. Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk fel az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a holtra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön ítélni élőket és sorokat. hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, ma Isten tiszteletünkön Fintor Tamás kérte, hogy hadd tegyen bizonyságot. Gyere Tamás, légy szíves, hallgassuk meg az ő bizonyságtételét a mai Isten tiszteletünkön.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Én arról szeretnék bizonyságot tenni, illetve elmondani azt, hogy milyen öröm van a szívemben és hálaadás így Isten felé. Nem is olyan régen újra nagyon hangsúlyossá vált az életemben az, amit így Isten tett értem, hogy ő az ő fiát, az Úr Jézust adta értem. Így sokszor ezt úgy elfelejtem, hogy milyen drága is volt ez, és hogy Isten mennyire szeret, hogy ő idatta az ő fiát, hogy én élhessek. És ön hála van most a szívemben emiatt. Az egyik dolog, a másik meg sokszor úgy érzem, hogy nem tudok elég hálás lenni Istennek mindazért, amit tőle kapok. Így elmondom, hogy Uram, én köszönöm neked mindezt, de úgy vágyom arra, hogy sokkal jobban. Úgy érzem, hogy nem tudok elég hálás lenni neki mindazért. Meg most az a vágy van a szívemben, hogy minél szorosabb kapcsolatot szeretnék az Úrral, hogy azt szeretném, hogy még közelebb hozzád, Uram, és még jobban szeretnék, Uram, közeledben lenni, még inkább veled lenni. Ez a vágy van most a szívemben. És azért is hálás vagyok, mert nem is olyan rég beszélgettem valakivel, igazából ennek a valakinek volt szüksége, segítségre, de én nagyon sokat kaptam ezáltal, a beszélgetés által is, és emiatt is nagyon hálás voltam Istennek, hogy még ilyen formában is kapok tőle. És valóban így, és azt mondhatom el, hogy Istennel van tele a szívem, és hogy Isten csodálatos. Isten valóban csodálatos. És ez mindez valahol akkor kezdődött, amikor ezt az igét kaptam, amely így szól, hogy azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Tudni kell, hogy volt időszak, amikor nem volt bennem ez mindez, a hálaadás, de és mindezt én Isten munkájának látom azt, hogy ő vonz magához, és ő munkálta mindezt ki a szívemben, és emiatt is nagy hálát érzek emiatt. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Tamás, és maradj meg ebben a Isten szeretetben. Az Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 326-os számú énekünk elénekésével. 326-os éneket énekeljük evangélikus énekeskönyvünkből.
Egy az Uram, szükséges, erre a nincs engedet, mi a kincsem, ám igényes, ne
békességét meg nem adja. szent és bölcs minden szabad, mert így lélek és élek, mindent megnyeretted élek. Csak a szívből szeresselek, én szívem kövesselek. Ha Isten elégyel lennem, én semmit nem vihetek.
Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak harmadik fejezetében, a 7. verstől a 14. a következőképpen. Isten igény tehát Lukács evangéliumából olvasom a 3. fejezet 7. versétől. Így szól Isten igéje. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta: viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle: akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt neki: akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta: semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték tőle a katonák is: mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte: senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Amen. Ez Isten beszéde. Kedves testvéreim, tegnap Márton és Janka mennyegzőjén egy kedves ismeretlen ismerőssel futottam össze, véletlenül leültem mellé a padra, és kiderült, hogy Márton egyetemi könyvtárosa mellé ültem, aki egyébként az én középiskolai tanáromnak az unokája. Később, amikor beszélgettünk, kiderült, hogy a férje pedig abban az állami nevelő intézetben tanított, ahová mi jártunk bibliórát tartani kisgyerekeknek. Azon csodálkoztunk, milyen kicsi a világ, és közben felemlegettük a tanárainkat, tanáraimat, akik tanítottak, és sorba mentünk, eljutottunk Érdi Rozáliához, Rózsika nénihez, aki egy nagyon vallásos asszony volt, aki fizikát próbált tanítani nekünk, vagy legalábbis nekem. És vele kapcsolatban jutott eszembe az, ami az igéhez kapcsolódik, hogy Rózsika néni nagyon jól tanította a fizikát, de én nem értettem. És amikor kiderült ez a szülőjétek kezdeten, akkor szüleim azt mondták, hogy valami korepetítót kellene keresni, aki segít neked a fizika tanulásában. És amikor azzal szembesültem, hogy én oda megyek ez a korepetítorhoz, akkor föl kell tennem a kérdést neki, mit nem értek. De hát én nem tudom, hogy mit nem értek a fizikából. Nem tudom föltenni a kérdésemet. Vagy nem tudnék jó kérdést föltenni a fizikával kapcsolatban. Most ebben az igében is azt látjuk, hogy a keresztelő Jánoshoz érkezők nem jó kérdéseket tesznek fel, nem tudnak jó kérdéseket feltenni, mivel nem ismerik az Isten országának összefüggését, mint hogy én se ismertem a fizikának az összefüggéseit. Ezért nem lehetett jó kérdésem. Nekik sem lehetett jó kérdésük, mert ezeket az összefüggéseket nem értették, hogy mi mitől működik, és mi a szerepe ebben az embernek, mi a szeretem ebben nekem. Hogyan jövök én ehhez, amiről itt keresztelő János mond, amiről keresztelő János beszél. Többször fordultak hozzám emberek már, amikor lelki problémáik voltak, nehéz helyzetbe kerültek, hogy beszélgetnék-e velük. És én mindig mondtam nekik, hogy persze, szívesen beszélgetik velük, de én nem vagyok csodagyógyító. Hogy eljönnek hozzám, és akkor a beszélgetés végén kimegy egy egészséges ember. Eljönnek hozzám, és akkor megoldódik a házassági problémájuk a következő pillanatban. Mindig mondtam nekik, hogy én nem vagyok csodagyógyító, de Isten adott gyógyító közösséget. Adott egy olyan közösséget, amelyben az ember megismerheti az Isten országának összefüggéseit. Megismerheti azt, hogy az Isten mit mondott az embernek, és miért mondta, és hogyan tudja azt megismerni. A gyülekezet az nem egy szabadidős centrum, ahová el lehet jönni, amikor az embernek ideje van. És ott lehet esetleg bölcs dolgokat hallani, vagy meg lehet élni bizonyos dolgokat. A gyülekezeti közösség az, ahol az Istennel való kapcsolatot az ember megélheti, az Isten hozzá tud szólni, az Isten el tudja mondani, hogy mi az ő üzenete számára, és az embernek a szíve elméje megnyílik, hogy be tudja fogadni ezt, és meglátja az összefüggéseket, és aztán persze föl tudja tenni az ő jó kérdéseit. És persze, hogyha föltette a jó kérdéseket, akkor utána jó válaszokat is tud arra adni, amiket az Isten aztán majd kérdez tőle, vagy mond neki. Ezt a pszichiátria azt gyógyító közösségnek tartja, a szakma, így mondja. Isten pedig azt mondja, hogy egymás hite által épüljetek. Mert amit most itt elmondott Tamás, az lehet, hogy valakinek nagyon fontos volt. Tamás nem tudta, hogy miért kell neki ezt a bizonyságtételt elmondani itt. De Isten tudta, a szívére helyezte, és akkor valakinek megrezdítette a szívét. Megrezdítette, hogy amit Tamás öröme, az az én életemből hiányzik. Amit Tamás megélt, az nekem is nagyon kellene. Csak oda lehet menni Tamás, hogy mondd már el, Tamás, hát hogy kerültél te ilyen közel az Istenhez? Mi vitt téged ilyen közel hozzá? Épüljetek egymás hite által, ezt mondja az Úr nekünk, és akkor lesztek terápiás, gyógyító közösségé, ahogy a lelki szakma mondja. Keresztelő János tehát a maga szigorú felelősségre vonásával elgondolkoztatta a tényeket. Ahogy ő megjelent ott a szőrcsuhájában, és mindenki tudta róla, hogy szöcskéket meg bogarakat eszik meg. Ez a tevesző ruha az egyetlen öltözet, amivel kinn a pusztában volt, ahogy Tamás is mondta, hogy azt az igét kapta, hogy kiviszlek a pusztába, lelkedre beszélek, ő is kiment a pusztába, mert tudta, hogy a pusztában tud az Isten beszélni a lelkével. És mi sem tudjuk másképpen megérteni az Isten, csak ha kint vagyunk a pusztában. Persze ez nem azt jelenti, hogy ki kell mennünk a Hortobágyra, vagy valami más szép pusztát választani, hanem azt jelenti, hogy minden, ami zavarja az Istennel való közösséget, azt kirekesztjük. Lehet ez egy Isten tisztelet is. Lehet egy csendes hét is. Lehet egy lelki beszélgetés valakivel. De a lényeg az, hogy minden zavaró tényező kijön az ember életéből, ami megzavarhatja az Isten és az ember beszélgetését. Mert az Isten élő és ható. Az Istennek beszél, az Istennek szava van az emberhez. És így elgondolkodtatta ezeket az embereket is, amikor János látták, hogy ez az elkötelezett Isten szolga, az, aki a társadalomban nem illeszhető be, az egész életét átlengi az Istennel a kapcsolatnak a keresése, az Istennek a szavának a megértése, és az Isten szavának a továbbadása. Azok az emberek, akik látták ezt a keresztelő Jánost, azok látták, hogy az életvitele, a megjelenése, az nem egy megszokott a társadalmi előtt beilleszhető, hanem ez valami nagyon különleges. Az Istennek a szócsöve, az Istennek a prófétája van itt most közöttünk. És nekem problémám van az Istennel való kapcsolatban. Hát menjünk ki hozzá. és adták szájról szájra, és itt úgy olvassuk az igében, a hetedik versben, a sokaságnak tehát az egy kiment hozzá, tehát nem egy-két ember lézengett ott a Jordán partján, hanem úgy írja az ige, hogy a sokasság megindult. És mentek hozzá, hogy látjuk, vámszedők is, meg katonák is, mentek hozzá emberek, akik meghallották, hogy itt van az Isten prófétája. Mert tudták, hogy valami nincs rendben az életükkel. Ez az ember, ez egy kívülálló, egy elkülönített, egy olyan valaki, aki érti az Istennek a szavát, és nekem nagyon nagy szükségem lenne arra, hogy az Istennel való kapcsolatom rendeződjék, mert ennek az emberek meglátták azt, hogy az Istennel való kapcsolat egy automatizmus, azt gondolják, hogy ha megtesznek valamit, akkor az Istennek kötelessége arra valamit megint megtenni. Azt gondolták, hogy a megszokásaik azok megtartják az Istennel való kapcsolatukban, és nem volt számukra világos, hogy mitől van ennek az embernek ekkora tűz a szívébe. Hogy miért mondja ez ott a Jordánban állva, hogy viperák hajzott, a keresztelkedjetek meg, bűneitek bocsánatára. Hogy miért van ez a tűz ennek az embernek a szívében. És lehet, hogy megfogalmazott bennük, hogy de jó lenne, ha az én szívemben is lenne ilyen tűz. És megfogalmazott a szívükben a rendezésnek a kényszere, amely odavitte őket keresztelő Jánoshoz a Jordánhoz. János így köszönti őket, ki figyelmeztetett titeket? A szomszéd mondta, hogy gyertek ki? Vagy van egy belső hang, ami oda kényszerített titeket, hogy ki gyertek ide a Jordánhoz, mert hallottátok, hogy itt az óember meghal, az új ember pedig föltámad. Hallottátok, hogy a bűnei bocsánatára jönnek ide az emberek, és a rendezetlenségetek kényszerít ki ide. Ki hozott benneteket? A belső Isten keresésetek űzött benneteket ide? Jó válasz az lett volna nekik, vagy számukra, hogy nem tudunk az eljövendő haragról. Mert amit keresztény János mondott neki, hogy vigyázzatok, mert majd eljön Isten haragja. Nem tudunk az eljövendő haragról, beszélj nekünk János. Mert szeretnénk tudni, hogy miért haragszik ránk az Isten, mit tudunk ez ellen a harag ellen tenni, hogyan tudjuk kivédeni, hogyan érkezik el ez a harag. Mit tudunk mi tenni az ellen, hogy az Isten haragja ne maradjon rajtunk, ne legyen rajtunk és ne maradjon rajtunk. Az lett volna szerintem a jó kérdés, az első jó kérdés, amit föltehettek volna. János, mesélj nekünk arról, miért haragszik az Isten ránk. Mit tettünk mi, ami miatt az Isten nincs békességben velünk. És neked is az a jó kérdésed. Miért nem vagyok én békességben Istennel? Hogyan tudnék én megbékülni az Istennel? És akkor az Isten majd elmondja azt, amit itt elmondott Tamás is, hogy hadd idézgessem a bizonyságtételét, hogy Jézus Krisztus megváltotta a bűneitől. Jézus Krisztus meghalt a bűnei bocsánatáért. És tudta venni Tamás is, meg te is, meg én is, mert Jézus Krisztus kegyelmében élhetünk, Jézus Krisztus kegyelme már kiöntetett erre a világra, és meg tudjuk élni az Istennel való közösséget, az Istennel való békességet. Olyan jó lenne, hogyha fel tudnánk tenni a jó kérdést. Megfogalmazódna bennünk a jó kérdés. Uram, mi az, ami az én életemet elválasztja a tiédtől? Hogyan tudnék én ezen segíteni, Uram? Mi az én teendőm ebben a kérdésben? Mert én biztos vagyok benne, hogy mindenkiben mocorog valami. Az Isten mindenkinek pengeti azokat a húrokat, amelyek a legfontosabbak. Az életünk végéig. Aki még nem jutott hitre, azt pengeti, ami közelebb hozza az ő kegyelméhez. Aki már hitre jutott, azt pengeti, hogy mi az, ami nem engedi, hogy kiteljesedjen az élete. Az élete végén is pengeti az Úr a húrokat, mert szükséges, hogy az életünk végéig Isten közelségében, akaratának megélésében folyik az életünk. Valaminek ki kéne jönni az életünkből, meg valaminek be kéne jönni az életünkbe. Mindig mocorog valami. Valami rendezetlenség van, amit ki kéne tenni az életünkből, és valami hiány van az életünkben, amit jó lenne pótolni, amit nem lehet semmi mással sem pótolni egyébként, mint az Isten kegyelmével. János kiveszi ezeknek az embereknek az életéből azt, ami a legstabilabb. Elmondja nekik, hogy ne húzzátok ki magatokat azért, hogy ti Ábrahám gyermekei vagyok. Mert az Isten a kövekből is tud fiakat teremteni. Tehát az, hogy te az Isten ígéretének népéből származol, az ne legyen neked alap. Az, hogy te keresztény vagy, az ne legyen neked alap. Még az se legyen neked alap, hogy hitre jutottál, gyülekezetbe jársz, vagy szolgálatod van. Ne legyen alapod. Mert az Isten tud másikat teremteni egy pillanat alatt. Neked legyen jó kérdésed. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Mit szeretnél az életemben megváltoztatni? Olyan megdöbbentő, hogy ahogy János helyre teszi ezeket az embereket, vagy indítja a helyre tevés útján. Az ember sokszor próbál mentségeket keresni azok ellen, azokkal szemben, amelyek úgy megfogalmazódnak a szívében, gondolatában, hogy odaérkeznek az életébe. A legutóbbi beszélgetésemben, amikor valaki kérte, hogy beszélgessünk röviden arról, hogy hogyan áll az életük, az ő élete és a fiának az élete, rögtön elkezdte mentegetni magát, hogy mindent megtettem a gyerekért. És akkor rögtön ott volt a terápiás kérdés. És van gyülekezeti közössége? Jársz egy olyan közösségbe, ahol vannak gyerekek, fiatalok, idősek, vannak ilyen szolgálat, olyan szolgálat, amolyan szolgálat, bizonyságtétel, igehirdetés. Nem jártam igazán gyülekezetbe, egy baráti közösségbe jártam, ahol Isten dolgairól beszélgettünk, mert nagyon jó volt együtt lenni velük. Mondom, azt elhiszem, hogy te élvezted, csak a fiad ebbe tönkre ment. Mert a fia nem volt azon a szinten, amint te azokkal az emberekkel, hanem csak azt látod, ott van egy kedélyes csapat, aki alapvetően elszórakozik kedélyesen Isten dolgai mellett. És ő nem kaphatta meg azt, amire neki rettenetesen szüksége van. Tönkretetted a gyerekedet. Mit tegyek most, jön a következő válasz? Hát ez az, induljatok el, és keressétek meg. De a keresés útja azt jelenti, hogy keress egy gyülekezetet, keress egy közösséget, ahol épülhet, gyarapodhat az életed. Hol van az a közösség? Nem én fogom megmondani neked, azt neked kell megtudnod. Megdöbbent ezen a kérdésem, mert ő azt hitte, hogy majd fölmentem, hogy igen, te egy nagyon jó anya vagy, aki mindent megtettél a fiadért. Azt nem tetted meg, ami leginkább szükség volt neki. Az, hogy bevezesd őt az Isten országába, ahol mint lelki kövek egymásra épülnek az emberek, és hogy ő is megtalálja a maga helyét ebben az egymásra épülő kövekben. Hogy az Isten be tudja illeszteni az ő országába. A gyülekezeti élet, az Isten tiszteleti közösség nem szabadidős tevékenység, mint ahogy mondtam. Isten nekünk adta ezt ajándékba, hogy felépüljünk lelki házzá, szent templommá. Egyszer valaki azt mondta egy mentegetőző embernek, hogy olyan furcsák a te állataid. Hogy mindig, amikor gyülekezeti alkalom van, vagy az Isten országa kérdései vannak fel, akkor mindig az állataiddal kell foglalkozni. Amikor meg lagziba kell menned, érdekes, akkor mindig az állataid elengednek téged. Milyen furcsák ezek az állatok. Persze azt figurázta ki, hogy mentséget mindig talál az ember. Azért, hogy miért nem tesz meg dolgokat. Tudok hivatkozni rá. Még talán az első hírlevelünkben jelent meg az érdekes írás, amit a vetés és aratásból másoltam bele, hogy azt mondta, hogy ha a gyereked olyan beteg lenne, mint ahányszor hivatkozol rá, hogy nem tudsz eljönni az Isten tiszteleti alkalomra, az Isten euró kapcsolatra, mi lenne akkor? Az is benne volt, hogy mi lenne akkor, hogyha a jövedelmed, bocsánat, az adományai tízszereséből kellene megélned. Mert hogy az Úr azt mondja, hogy tizedet adjál a minden javadalmat. Mi lenne, ha? Mi lenne, ha tényleg mindaz valóság lenne, amire hivatkozol? Szeretünk mentegetőzni, szeretjük magunkat jobb fénybe feltüntetni, és tönkre tesszük közben magunkat, meg azokat, akik ránk vannak bízva. Azonban, ha valaki megáll őszintén Isten előtt, akkor sosincs mentegetőzés, meg mentségkeresés. Olyan jó látni azt, amikor Isten előtt álló emberek már kihúzzák az inget, azt mondja, ide lőjetek. Semmi nem érdekel, mert látom, hogy ebben a rendezetlenségben, ebben a nagy katyvaszban én meg fogok fulladni, én tönkre fogok menni. Segíts, Istenem! Mit tegyek? Mit tegyek ahhoz, hogy ebből a katyvaszból kikerüljek? Mit tegyek ahhoz, hogy én olyan közel kerüljek hozzád, mint ahogy Keresztelő János látom? Vagy azokat, akik jó bizonyságok előttünk. És nincs jó kérdésben hiány, mert meglátja aztán az összefüggéseket az ember, Isten országának működését. mert az Isten ad neki válaszokat. Ad neki kérdéseket is, és aztán válaszokat is. Keresztelő János válasza, amikor elhangzik, hogy tedd ezt, tedd azt, hogy a 10. verstől olvassuk, a 14-ig, a sokasság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszol, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs. Akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy kereszteljenek őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik azt mondta, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyire hoztak. Megkérdezték tőle a katonák is. Mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont azt válaszolta. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. A jó válasz az lett volna erre, hogy igen, de nem tudjuk. Nem tudom odaadni a ruhámat. Nem tudom odaadni az ennivalómat. Nem tudok nem többet elvenni az adóból, mondja a vámszedő. És én nem tudok nem bántalmazni, mondja a katona. És én nem tudok megelégedni a zsoldommal. És ami a te életedben jön, neked is azt kell mondani, hogy én nem tudom megtenni. Hát belőlem ez nem fakad, és ez az Istennek a váltsága, ez az Istennek a kegyelme. Hogy ő azt mondta, Isten azt mondta, hogy az ő fiában, Jézus Krisztusban, a Golgotai kereszten megbékél az emberrel. És leveszi a vállunkról a bűneinknek a terhét, és ad egy új életet, amely oda tudja adni a ruháját. Oda tudja adni az élelmét, és be tudja tartani a szabályokat. És nem lesz belőle gazember. Mert van benne egy belső ember, aki ismeri az Istennek az akaratát, és az ad hozzá erőt, hogy meg is tudja cselekedni az ember. Ehhez szükséges Jézus Krisztus váltsága magától nem megy. Szükséges, hogy új teremtés részesévé legyen az ember, mert magától nem megy. De hogyha nem megy magától, akkor az Isten felé kell kiáltani. Uram, segíts! Add meg nekem, hogy az a békesség, amit te megígértél, itt legyen a szívemben. Add meg, hogy az az új ember, új természet, amit megígértél a tiédnek, itt legyen a szívemben. Hogy én meg tudjam cselekedni mindazt, amire indítasz, amit kérsz az életemben. Hogy az kiteljesedhessék, és ahogy az Szentírás ígéri, aki szeretik az Urat, és cselekszik az ő akaratát, ezer ízillen áldást nyernek azok. Ezer generáció. Az én döntésem ezer generációra hat ki. Persze, ha benne maradok a bűnben, akkor meg ott vagy 3-4 generáció keresztül az Isten büntetése lesz. Erre hív bennünket az Isten ezen a vasárnapon, hogy legyen jó kérdésed. Ne legyél úgy, mint én a fizikával voltam 16 éves korom tájéken. Hogy nem láttam az összefüggéseket, és nem tudtam jó kérdéseket föltenni. Ne légy úgy, mint én a fizikával voltam. Hanem kérjed az Urat, hogy adjon neked olyan világos látást, hogy föl tud tenni a te legfontosabb kérdésedet. Hogy aztán ő válaszolhasson rá, amire te újra reagálhatsz. És hogy ne tudjál elbújni az automatizmusaid mögé, a megszokásaid mögé, az atyáintól örökölt hiába valóságaid mögé. Mert az Isten szeretne téged is a Jordánhoz hívni, szeretne téged is megkeresztelni, szeretne téged is újjáteremteni az ő szent lelke által. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. A másik terembe átmehetnek, a másik terembe nyugodtan át lehet menni a picivel. Itt a ajtón kimenni, és akkor ott egyébként minden hallatszik is, és a babával lehet. Vagy esetleg, ha tisztába kell tenni, Pancsa, segítsd a kismama terembe. Őket. Tessék? Gyerekek ott van. Jó. Megoldják odakint. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyám, köszönjük néked, hogy te nem hagytad a népedet egyedül sohasem. Köszönjük a keresztelő Jánosokat. Azokat a profétákat, akik nem hagyták nyugodni a te népedet. Köszönjük, Urunk, hogy így adsz bizonyságtevőket, ige hirdetőket, így adsz embereket, akik viszik a te evangéliumodat, és olyan kérdésekkel elé állítják az emberiséget, amelyet nagyon fontos megválaszolniuk. Így állj, Urunk, mellettünk is. Add meg, hogy ezen a vasárnapi Isten tiszteleten is ezek a kérdések megfogalmazódhassanak. Ez az összefüggés, látás, valóság lehessen mindannyiunk életébe. ne engedj úgy haza bennünket, Urunk, hogy ne lennének világosak Te akaratod, a Te szándékod a mi életünkben. Szeretnénk, Urunk, föld életünkben, ebben a vándorútban, zarándok gyülekezet létben, kísértések, hívságok, kívánságok közepette is a Te akaratod szerint élni, járni, hogy megdicsülhessék a Te neved az életünkön. És egykor pedig majd eljuthassunk arra a mennyei elhívásra, amit fiatban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nékünk. Amen.
Jézus a nevet szépen, eredjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szenteket, ítélje meg bűneinket, vigaszaljon bánatunkban,
testvérek, szeretettel hirdetem, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és szokott rendben lesz megtartva Isten tiszteletünk helyettesítéssel. 9 napra most elmegy a szabadságra, és a helyettesítés majd az egyházmegye oldja meg. A mai Isten tiszteletünkön még egy fiatal embert megkeresztelünk. Erre a keresztelésre majd készülve, majd a Jézus Tégi Szép kezdetű énekünknek az első versét. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap kezdődik a junior ifjúsági hét Pilis Csabán. A 18 év alattiakat várják az EKE szolgálói erre az alkalomra. 15-től 20-áig pedig a 18 év feletti korosztálynak lesz ugyancsak ifjúsági hete, Pilis Csabán szintén. Közben 13-ától lesz a nemzetközi ifjúsági hét, amelynek az utolsó két napján itt Nyírterken lesz a társaság. Itt a gyülekezetünk körüli szolgálatokat szeretnék megismerni. Aki beszeretne kapcsolódni ebbe az ifjúsági közösségbe, az megteheti. Reggeli, esti áhítatok alkalmával részt vehetnek a gyülekezetből mások is. Az imádság hírlevelet teszem a imádságlevelet teszem a testvérek elé. Fontos, hogy hordozzuk ezeket a testvéreket, akik itt feliratkoztak a mi imádság listánkra, de természetesen ott kell legyen előttünk norvégiai evangélikus testvéreinek a nyomorúsága is. Az a tombolás, ami ott történt, hogy több mint 90 ember meghalt, bizonyára ismerős mindenkinek a híradásból, hogy valaki, aki a globális politika ellen azt gondolta, hogy úgy lehet harcolni, hogyha ő azokat megöli, akik ilyen képen gondolkodnak. Tehát fölfoghatatlan, hogy hogy juthat el egy ember ilyen mélységekben. Megtörtént, sokan gyászolnak, és evangélikus atyánk fiai, hisz Norvégia nagyobb részben evangélikus ország. Gondoljunk azokra, akik átélték ezt a katasztrófát, túlélték, hogy lelkileg oda találjanak Istenhez, benne megtalálják a békességet. Nyilván azokért is imádkozzunk, akiknek halottaik vannak, akik sokat szenvedtek azáltal, hogy át kellett élniük fiatal gyerekeiknek az elvesztését, hisz fiatal táborban gyilkolt ez a fiatal ember. De így emlékezzünk Babé Mihályné családjára is, akit az elmúlt héten temettünk el. Az Úr adjon békességet itthon is, meg külföldön is a gyászolók szívébe. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most is mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük tehát a Jézus Te égi szép kezdetű énekünket, készülve a keresztelőre.
Jézus Te égi szép,
Köszönöm. Békesség néktek! Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor ezzel a céllal jöttetek ide, hogy ezt az ifjút megkereszteljük. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk igéjét, amelyet erre az alkalomra választottam, Krónikák második könyvének 16. fejezetéből a 9. verset, fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igényét. Az Úr szemei áttekintek az egész földet, hogy megmutassa erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyetekben. Amikor az Istenről beszélünk, a világ ura kerül szóba. Amikor a világ uráról beszélünk, akkor azt kell látnunk, hogy ő mindegyikünket ismeri, ismeri az életünk nehézségeit, örömeit is, tudja azt, hogy milyen kérdéseket kell föltennünk, és milyen válaszokat kell adnunk azokra. Az Isten szeme áttekinti az egész földet, olvastam ebben az igében, ismer téged is. Ismeri a keresztszülőket is, ismeri a gyülekezet tagjait is, engem is. Tudja, hogy mi van a szívünkben. Rettenetes egyébként azzal szembesülni, hogy az Isten szeme mindent lát. Nem tudunk elrejteni előle semmit. De az is benne van ebben, hogy nem is tudunk elveszni az ő szeme elől. Mert Isten mindenhol megtalálja az övéit. Bármilyen elveszettségben is vannak. Ezért történhet meg az, hogy a legnagyobb mélységből is előkerülnek emberek. A legnagyobb mélységből is, amikor már úgy látjuk, hogy teljesen elveszett az alkohol rabságában, más kényszerbetegségek rabságában, már teljesen elveszett a normális emberi lét számára, és egyszer csak mégis történik valami, egyszer csak mégis az Isten megtalálja azt az embert, és rehabilitálódik, újra rendeződik az élete. Csodálatos ezt látni, hogy az Isten elől senki sem tud elveszni. Nincs olyan élethelyzet, nincs olyan időszak, amikor az Isten ne tudná azt, hogy mi történik az övéivel. Ezt mondja az Úr, hogy az ő szemei áttekintik az egész földet, és akkor, amikor te áttekinti az egész földet, akkor megmutatja a világnak az ő erejét. Ha emberek mutatják az erejüket, akkor szkanderozás, birkózás, verekedés jön ki a dologból. Az Isten erejének megmutatása pedig az volt, amit az imént már az igehirdetésben említettem, hogy hajlandó meghalni az emberekért. Az Isten olyan erős volt, az Isten olyan erős, hogy az ő egyszülött fiát oda tudta adni a világért. Az ő ereje abban mutatkozott meg, hogy mindent feláldozott, önmagát feláldozta azért, hogy a teremtményeivel meg tudjon békülni. Föl sem tudjuk fogni ezt, hogy lehet valaki ilyen. Fölnek nem tudjuk megérteni, hogy hogy tudta ezt megcselekedni. De az Istennek ereje az, hogy megbékélt az ő teremtményeivel, a fia áldozata árán, Jézus Krisztus halála árán békességet szerzett. Az a kérdés, milyen a szívetek? Milyen a szíved? Ha tiszta szívűek, azok az övéi. De hát a tiszta szív, megint az a kérdés, hogyan lehet tiszta az én szívem? Jön az Isten válasza, én majd megtisztítom. De hát hogyan tisztítod meg, Uram? Hát úgy, hogyha megnyitod előttem, és én ott rendet tudok rakni. Hogyan nyithatom meg a szívemet? Hát akkor, hogyha majd adom neked az alkalmas időt a Szent Lelkem által. Csodálatos párbeszéd indulhat el az ember és Isten között. És az Isten lépésről lépésre vezeti az övéit, és a végén egyszer csak kiderül, hogy az Isten ereje megmutatkozik az én életemben. És ott van az ő békessége, tudom szeretni az embereket, hallom a szavát, tudom cselekedni az akaratát. Egy olyan természet feletti isteni kegyelem részese leszek, amit emberi ésszel nem lehet fölfogni, emberi szóval nem lehet elmondani. De övéi azok, akik tiszta szívvel keresik őt. Így állunk itt ezen a keresztelési alkalmon is, hogy tiszta szívű embereket várunk az Istennel való közösségre. Így csendesedjünk el és hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, hogy megadja nékünk azt, amire nekünk leginkább szükségünk van most. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek az ifjúnak is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél neki. Árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban tudjon szeretni az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves keresztelendő ifjú és keresztszülők, tegyetek most vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és az ő fiában, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban és megváltónkban? Hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anyaszent egyházban? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez az ifjú a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e? Akarod-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok a gyermek, az ifjú hívővé növekedéséről? Vállaljátok-e? Mi legyen az ifjú neve? Márk. Megkeresztellek téged az atyának, fiúnak és Szentléleknek nevében. Az Úr áldjon meg téged. Tartson meg abban a szándékban, amivel ide jöttél. Adja meg néked, hogy szíved tiszta lehessen, mert ő megtisztította. Így él életedet mostantól mindenöttő. Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, te, aki megteremtetted az embert, és az ember életének terét, elrendezted az életünk útját is, köszönjük néked, hogy nem hagytál sohasem bennünket egyedül. Köszönjük, hogy ebben a keresztelési alkalomban is vehettük, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Köszönjük, Urunk, hogy te mindent megtettél azért, hogy mi hihessünk, és te elrendelted a keresztséget is, hogy megkeresztelkedhessünk. Áldassék a neved, Urunk, hogy te így viselsz gondot a népedről. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted gyülekezetünk tekintetében is. Olyan jó volt tegnap átélni, hogy két ifjú egymásra talált a gyülekezetünk ifjúságában. Jó volt átélni áldásodat, ahogy megjelentél itt közöttünk, Urunk, és vehettük azt, amit mi egymásnak nem tudnánk adni. Köszönjük néked, hogy itt lehetett szolgálói közösség és örvendezői közösség egyszerre a gyülekezetben. Hálás a szívem, Uram, és kérlek, hogy áld meg azokat, akik szolgálatot vállalnak, akik hajlandóak tenni a te országodért, hajlandóak a gyülekezet épüléséért, hogy megdicsőíthesd a nevedet, Urunk, mi rajtunk is, itt Nyírtelken. Köszönjük néked, Urunk, hogy te gondot viselsz egész egyházadról. Így kérünk téged az evangélikus egyházért Magyarországon. Áld meg a gyülekezeteit, lelkészeit, espereseket, felügyelőket, püspököket, azokat, akiknek felelősséget adtál, a felelősséget bíztál rájuk. Add meg nékik, hogy helyesen tudjanak ebben cselekedni és lépni. És így kérünk, Urunk, a norvég atyafiakért is, ismeretlenül is, nem tudjuk, hogy kik ők, nem tudjuk, hogy mi történt konkrétan velük, de légy ott az ő szívükben, áld meg őket, Urunk. És nem tudjuk, hogy a testvér gyülekezetünkből van-e áldozat, vannak-e kapcsolódások az áldozatokkal, de add meg nékik, Urunk, azt, amire leginkább szükségük van, hogy hozzád közelebb kerüljenek, hogy benned békességet nyerjenek, és tudjanak úgy bizonyságot tenni rólad, Urunk, hogy ilyen nagy szenvedések közepette is megláthassék, hogy te egyedüli mindenható Isten vagy. Így tesszük eléd, Urunk, a világ vezetőit is, politikusokat, akiknek hatalmat adtál, hogy tudjanak bölcsen cselekedni, hogy ne gerjesszenek ilyen indulatokat a döntéseikkel, mint ami ebben a fiatalemberben is megfogalmazódott Norvégiában. Add meg, hogy megláthassák a politikai, gazdasági vezetők, hogy mi a szükséges az országok fejlődésében. És add meg, Urunk, hogy azok a zsarnokok, akik ki akarják zsigerelni a világot, és tönkretesznek embereket, azok megláthassák, mit tettek, bűnbánatra juthassanak, és Te elrendezhesd a békétlenséget, Urunk, ilyen területen is. Így kérünk, Urunk, hazánkért és népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy Te meg tudod áldani őket, és Te tudod vezetni az embereket, add meg, hogy valóság legyen az ő életükben is. De így légy egyéni életünkben, család életünkben, házasságunkban. Kérünk most Mártonért és Jankáért, hogy áld meg az indulásukat, hadd vehessenek nagy lendületet már a házasságuk elején, hogy aztán a nagy lendület kitartson és erősödjön a szívükben, egyre közelebb kerülve hozzád, cselekedve akaratodat és betöltve az ő küldetésüket. De így légy a többiekkel, másokkal is, akik már régebben házasodtak, akik már hosszú ideje házasok, akik házasságra készülnek, add meg, hogy megláthassák a te rendedet a házasságban, megláthassák a rendedet a gyermekvállalásban, és megdicsőíthesd magad az életükben így is. És köszönjük, Urunk, hogy te előtted lehetnek a szükségben lévők, azok, akik betegségben, kórházi ápolásban vannak. Légy mellettük, Urunk, te légy az ő békességük. Így áld meg a Babé családot és a Kuburci családot. Add meg nékik, Urunk, hogy benned találjanak békességet, örömet a gyász pillanatában is. Te légy velük, Urunk, életük minden pillanatában. Köszönjük, hogy itt állhatunk előtted, mert Te a Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban megadtad a lehetőséget, hogy közösségünk legyen veled egymással, gyülekezetünk lehessen, és benne életünk. Áldassék a Te neved, Urunk! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Énekeljük a 372-es számú énekünket. 372-es énekkel fejezzük be Isten tiszteletünket.
Semmit nem félnék, mert úgy.
Jézus, segítség!